Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Történt egy csere, yeah! Nyilván a Drew Holiday csere után azért nem csináltunk emergency podot, de a Harden csere után meg igen, és ez most önmagában egy ilyen kérdés bennem, hogy tulajdonképpen ez jobban számít, mint a Drew Holiday csere, és hogyha nagyon őszintén akarok válaszolni, akkor azt mondom, hogy nem biztos, mert a Boston, főleg látva, hogy milyen jól néz ki, ugye, de a Boston nagyon durván megerősödött azzal a cserével, és mondjuk a Clippers is szerintem erősödik majd ezzel, erre rátérünk, de nem vagyok benne biztos, hogy ugyanolyan szinten mozgat ez meg. Mégis most úgy alakult, hogy a Harden cseréről tudunk külön értekezni, úgyhogy megragadjuk ezt az alkalmat, és Zoli, arra kérnélek, hogy ismertesd a csere eddig tudott részleteit, ugye nem véletlenül fogalmaztam így, mert még most sem tudjuk pontosan, hogy a cserében résztvevő harmadik fél az OKC mit kap, és lehet, hogy kedves hallgatók, mire kijön a podcast, addigra ti már tudni fogjátok, úgyhogy ezért az apróságért elnézést kérünk, de azt így előjáróba szerintem vakon, csukott szemmel megmondjuk, hogy az OKC jól járt valahogy.
Már csak azért is, mert ugye ami kiderült az ő szempontjukból, hogy ők a 27-re, a 27-es évre fogadnak, ami az valószínűleg kedvezőbb lehet, tehát szinte biztosra vehetjük, hogy 27-ben az OKC az jobb csapat lesz, mint a Clippers. Engem nagyon-nagyon lehet döbbenteni, ha nem így lenne.
Ja, mert hogy ott viszont kapnak egy pick swap-et a 27-es évben. Ha, értem, tehát akkor ez már megvan, de ha minden igaz, akkor még folynak a tárgyalások, tehát lesz itt még valami más is.
Igen, még lehetséges. Ez relatíve friss hír. Amit eddig ugye tudunk, nyilván akkor az eredeti cserét szemléltessük. Ez ilyen kedd reggeli info, tehát ez ilyen 3 órás, és gyakorlatilag jelen pillanatban úgy néz ki, ugye még ez nem teljesen hivatalos, hogy a Marcus Morris Senior, Nicola Batum, Robert Covington, Kenyon Martin Jr. és több draft pick ment át a Sixershez, ahonnan pedig ugye James Harden mellett PJ Tuckert, Filip Petrusevet és még egy első köröst ugye küldenek a Clippershez, és ugye ez az első körös az, amit az OKC ad bele. A pickek még, amit ugye a Sixers kap, ez nagyon-nagyon fontos listázni, ugye ez a 28-as első körös, ami mindenféle védettséget nélkülöz, és egy darab pick swap van még benne, illetve 2 darab jövőbeni második körös pick.
Ha jól tudom, akkor a pick swap ráadásul 29-es, ami szintén rohadt értékes.
Igen, bár erről én olvastam különböző infokat, és volt, ahol nem listáztak még az évet, volt, ahol én is 29-et láttam, szóval ez még esetleg változhat.
A második körösök szintén a 20-as évek vége, amikor a Clippers egyáltalán nem biztos, hogy jó lesz, és ugye az OKC-n keresztül a Clippers 26-os első körösét kapja még a Philadelphia, de ott valami olyasmi van, hogy az nem biztos, hogy az lesz, hanem ott valami a jobb vagy a rosszabb, de hogy ott két draftjog közül az egyiket. Úgyhogy, és ugye abban az évben megvan az OKC-nek több pikje is, ha jól emlékszem, talán Houston pick is náluk van, tehát a 26-ban kap egy pikket a Philly egyelőre, ez a biztos. Na most szerintem, Zoli, akkor kezdhetjük a pikkekkel. James Harden 1 éves lejáró, elvágyódik, cserét kért. Már önmagában gyakorlatilag a pikkekért azt mondhatjuk, hogy ez így egy jó csomag, nem?
Egyértelműen igen, tehát ahol Harden csere értéke végül megállt, az még annál magasabb is, mint amire én személy szerint számítottam. Mondhatjuk azt, hogy végül, bár ez a men féle kérdés, ez neuralgikus pontja volt a dolognak. Állítólag, bár én olyan, azt is olvastam, például Sterzer Peti ma írta, hogy az eredetileg az első ajánlat az lehetett az is, hogy men és egy pick, úgyhogy viszont utána meg ugye olyan híreket olvastunk, hogy nem akarja semmiképp beladni a Clippers ment, és hogy ezen áll a dolog. Nem tudom, hogy itt mi volt a tényleges igazság, lehet, hogy az egyik megerősített forrásból, a másik nem megerősített forrásból jött. Minden esetre szerintem nem lehet azt másképp értékelni, hanem csak és kizárólag úgy, hogy ez jó érték ma, október 31-én James Hardenért. Ez szerintem elég közel van egy tényhez, amennyire egy NBA csere közel lehet ez, mert nyilván mindig vannak szubjektív részei.
Két first round pick, egy pick swap, két second pick, és utána felsorolhatjuk a játékosokat, csak nincs olyan túl sok értelme. Ugye itt még egy dolog történt, PJ Tucker elment a Clippershöz, ami a Clippersnek annyiban okés, hogy ők most esetleg a következő egy vagy két évre mindenképpen még ugye all-in-en vannak, és PJ Tucker ott még segíthet, főleg, hogy az összes nem star wingjüket gyakorlatilag beadták a cserébe, de a Philly-nek meg máshogy segít ez a sztori, ugyanis az egy két éves szerződés volt még, és így tulajdonképpen a következő évre van Embiidnek egy szerződése, és Maxinek a 13 milliós cap holdja, ami hát ugye lófütyi. Tehát, hogy gyakorlatilag a Fili, hogyha nagyon akarja, akkor ezzel a következő nyáron két max szerződést is valahogy be tud fogadni, vagy kiadni, de inkább szerintem ez cserével értelmezhető, mert nyilván pontosan tudjuk, hogy a free agent piacon ma óriási meglepetés lenne, hogyha két sztárt valaki leigazolna maxon, hogy egyáltalán két sztár csapatot vár. A free agent piac, mint olyan, az ugye kezd megszűnni, mint ahogy már több éve megállapítottuk. Szóval a lényeg az, hogy akárhogy is van, a Philly-nek a mozgásterenőt, de még valamilyen mozgásterenőt, és ezt majd, ha minden jól megy a következő hét elején egy adásban, még jobban ki tudjuk vesézni. Ez pedig az a mozgástér, amivel kapcsolatban Daryl Morey is már szivárogtatott, nem azt mondom, hogy nyilatkozott, de teljesen egyértelműek a források, mindenki ezt mondja, még ebben az idényben felhasználná a Sixers egy sztár vagy egy nagyon jó kiegészítő megszerzésére az itt kapott pikkeket. Tehát ugye most több dolog is játszik itt. Horribile dictu. Hogyha mondjuk Embiidnek elege lesz, akkor a Sixers bármikor újra tud épülni Maxi köré. Egy. Mert akkor megtartják a pikkeket, mert akkor le tudják bontani a csapatot, el tudják engedni. De kettő, hogyha mondjuk ezekkel az eszetekkel, meg amiük még ugye van, be akarnak menni egy all-in-be, és lesz egy olyan sztár, vagy majdnem sztár, aki elvágyódik, vagy megszerezhető, akkor ezt idén meg tudják szerezni. Legyen az lejáró, és akkor még a következő évre lesz mozgásterük, vagy nem lejáró, amikor is csak annyi mozgásterük lesz, hogy mondjuk egy max szerződést tudnak befogadni. Tehát csak akarom jelezni, hogy a Sixersnek szinte végtelenítette ez a mozgásterét, és ez szerintem egy külön nagyon pozitív érték ebben a cserében.
Majdnem minden egyetértek. Nyilván az Embiid szituációt, azt is, mint legrosszabb esetőséget említetted, nem álmuk feltétlenül Maxi köré építeni, bár szenzációsan kezdte ezt az új szezon, és ha spoilerezhetek, ugye ott van a top 50-es játékos listánkban, ami a jövő héten fog kijönni. Az az igazság, hogy így, hogy a 24-es free agent piacon gyakorlatilag Siakam lehet a legnagyobb név, és lehet, hogy ez is idei óráig lesz így. Valóban nehéz azt elképzelni, hogy feltétlenül a Sixers csak a free agency-re megy. Nincs egyszerűen olyan célpont, akit megérni egy Embiiddel össze párosítani, és sajnos ez olyan, amilyen, ugye erről már beszélünk egy ideje, hogy a free agency, mint olyan, és a nagyon izgalmas free agency, ahol sztárok körbejárják a fél ligát, és interjúznak, az megszűnni látszik.
Mondjuk, bocsánat, annyiban nem sajnos, hogy azért szerintem a cserék, mint cserék, sokkal izgalmasabbak, és lehet, igazságosabbak
igen.
is.
Ez lehet, hogy így van, igen. Bár sokan vannak ugye azon a véleményen, és itt akkor ugye jön az elvágyódó sztárok témája, és az, hogy aláírják ugye az adott esetben akár a Supermaxot, és úgy azt gondoljuk, hogy a játékosok úgy érzik, hogy megtehetik majd azt, hogy, és hát ezt is látjuk ugye a példákból, hogy cserét kérnek. Én azért itt is egy picit behúznám a kéziféket, mert ameddig nem látunk tényleg egy fiatal szupersztár cserét kérni, például az emlegetett, ugye állandóan ebben a kontextusban emlegetett Embiidet, vagy az állandóan ebben a kontextusban emlegetett Luka Doncsicsot, addig én még inkább az óvatos duhaj kategóriába tartozok, hogy okay, tehát nyilván látunk ilyeneket, de általában 30-on túli sztárok, akik úgy vannak vele, hogy hát én már elég sok mindent letettem az asztalra, és egyszerűen az utolsó két-három olyan évenben, ahol még nagyon jó teljesítményt tudok nyújtani, én akarom diktálni ezt, hogy hol leszek, és ki akarom maxolni az esélyemet arra, hogy nyerjek. Sőt, sok esetben inkább ezek a játékosok már 35-höz közeliek. Tehát nem is 30, vagy 29-30, vagy 31 akár, hanem inkább 32-33-34-35 évesek. Úgyhogy ez is egy kicsit árnyalt, és itt mind a két felet megértem, tehát azokat is, akik a játékosokkal vannak, és azok is, azokat is, akik akiknek nem tetszik ez a vonal, hogy egy NBA kosaras bármikor mondhatja azt, hogy oké, én akkor kérek egy cserét. Az biztos, hogy Harden szituációjában elég nehéz az ő táborában lenni, és az ő érdekeit képviselni, úgymond itt egy podcastben, mert hát nagyon nehéz szimpatizálni vele a személlyel, meg azzal, amit csinált az elmúlt három évben. Mert ő ezt ugye háromszor megcsinálta az elmúlt három évben.
Igen, szóval ez a sok lesz, barátom. Teljes mértékben egyetértek, sőt, még kiegészíteném. Ugye most is láttam már olyan véleményt magyar és külföldi honlapokon egyaránt, vagy fórumokon, hogy hát igen, hogy megint az van, hogy egy sztár megmondta, hogy hova cseréljék, és oda cserélték. Nem, tehát hogy nem ez történt, bár ez történt. Nézzük meg Lillardot. Nem oda cserélték, ahova eredetileg akarta. Tehát azért nyilvánvaló az, hogy a csapatok nem fognak, ha csak nem kényszerítik bele őket, mint például a Bradley Beal szituáció, tehát ugye az elég valószínű, hogy nem a Suns-é volt a legjobb ajánlat, csak hát Bradley Beal-nek no trade clause-a volt. De itt csak a Clippers volt az érdeklődő. Te senki más. Ezt gyorsan tegyük hozzá, és ahhoz képest végül azért most mind a ketten azt mondtuk, és szerintem sokan mondjuk majd még ezt, akik elemzik ezt a cserét, hogy hát elég jó értéket kapott a Clippers relatívet. Tehát azért, bocsánat a Fili, én úgy érzem, hogy teljesen rendben van ez a Fili részéről, még annak ellenére is, hogy végül oda cserélték Hardent, ahova kérte. És a másik pedig az, hogy James Hardennek a hozzáadott értéke nem kicsi, abszolút alulbecsülik az emberek, de azt is tegyük hozzá, hogy, és szerintem itt ezt beszéljük is át, hogy a Fili, hogyha most így marad a roster, akkor gyakorlatilag Maxinek odaadja a kulcsokat. És ez nem biztos, hogy rossz, még akkor is, hogyha idén lehet, hogy egy fokkal bajnok esélyesebbek lettek volna, hogyha egy tavalyi Hardent, akár csak egy tavalyi Hardent láthatunk velük ismét. Mindezt mondom azért is, mert gyakorlatilag Morrisnak, mint ilyen komolyan vehető kosárlabdázónak úgy tűnik, hogy vége, már tavaly év második felében is úgy tűnt. Robert Covington most akar feltámadni, csak ugye 35 éves, hogyha jól számolok, de a körül van, úgyhogy ez már nem lesz könnyű. Nick Batumnak még mindig van értéke, mondjuk a padról, mint bejövő wing, de egyszerűen ugye nem érkezett olyan játékos, aki a mélységen kívül bármit tudna most nyújtani a Filinek. Úgyhogy éppen ezért, hogyha idén igazán bajnok esélyesek akarnak lenni. Ahhoz nyilván Nick Nurse egy már most látszik, hogy jó lépés volt, mert mind támadásban, de főleg védekezésben szerintem sokkal organikusabb a Sixers, és hát a támadásban saját tudja, hogy nem csak két emberen múlik minden, és nem csak rájuk van felépítve, de ott van még a lehetősége annak is, hogy cseréljenek, és mondom, ezt következő héten jobban kitárgyaljuk, de azért azt lenne talán érdemes megnézni, hogy milyen típusú játékos és milyen posztra szerinted hova kellene a Sixersnek valakit kinéznie, vagy milyen típusú játékos hiányzik innen ahhoz, hogy ismét tényleg első vonalas contenderök legyenek?
Hogyha egyféle típust kellene mondani, akkor én valószínűleg ezt az Aaron Gordon típust mondanám, akinek nem igazán kell annyit a kezébe a labda, de nagyon jól kiegészíti a labdaigényes magas emberedet is, és a labdaigényes, de egyébként kiváló off-ball játékos irányítódat is. Tehát mindenképpen egy Aaron Gordon, vagy egy még jobb Aaron Gordon, ami nyilván nem egyszerű.
Én egy kicsit másfele mennék, én egy playmaker winget választanék, de itt most
nyilván... Aaron Gordon ez egyébként.
Hát ilyen szempontból igen, de azért ő mondjuk nem fogja igazán leütni a labdát. Egész jól passzol, de inkább ugye ilyen movementből. Szóval, hogy azért nem az ő típusára gondolok, inkább Franz Wagner típusára gondolok, most ő speciál nem elérhető, de én azt gondolom, hogy egy ilyen, vagy egy Prime Joe Ingles mondjuk, tehát hogy valami ilyen típusú játékost néznék én itt 3-as, 4-es posztra, mégpedig azért, mert az meggyőződésem, hogy a Sixersnek jól jönne még egy playmaker, nem kötelező, de azért jól jönne, és ha az a playmaker egyébként tud valamennyire dobni és védekezni, nem kell, hogy elit legyen, akkor az jól beilleszthető lenne szerintem ebbe a rendszerbe. Itt nyilván olyan domináns labdást nem kell hozni Maxi és Embiid mellé, feltétlenül mint Harden volt. Na most ezt mondom, majd később egy kicsit kitárgyaljuk. Na most nézzük meg a Clippers részét, majd a végén osztályzunk, de mit szólsz a Clippers oldalához?
mit szóljak. Érthető lépés, de ugye az, hogy érthető egy lépés, az nem azt jelenti, hogy az jó lépés. Tudom, hogy te érveltél amellett, és logikailag nehéz belekötni abba, hogy az egyetlen megszerezhető sztár irányító kombó játékos, nevezzük akárminek, ugye Harden, ő volt, és hogy mennyire illene ez a rész a játékának a Clippersbe, és hogy mennyire hiányzott. És nyilván az utóbbiban igazad van, hogy nagyon-nagyon hiányzott, de attól még nehéz eltekinteni attól, hogy ez a hármas, ez a trió, ez borzasztóan sérülékeny, és talán nem is, talán közhely is, vagy nem is írja le pontosan a szituációt, azt mondjuk, hogy ők sérülékenyek, mert ez igazából annál több, de persze ilyenkor mindig fel kell tenni az alternatívát, és ki kell bontani az alternatívát. Mi az alternatíva? Az, hogy most akkor az összes drappikjüket gyakorlatilag beáldozták az elmúlt 5 évben. Nyilván nem fogod most azonnal elkezdeni az újjáépülést, mert semmi értelme nincsen. Nem tudsz tankolni. Így persze, hogy megnézed azt, hogy ez a csapat mire tud menni a 23-24 és a 24-25-es szezonban. Ez a ablakod, ami hát biztosan valaki számára egy létező dolog, egy ablak. Én nem látok feltétlenül ablakot, de ha valaki lát ablakot, abban szerintem az illető is egyetért, hogy ez maximum erre az idényre meg a következőre szól még.
Igen, azért ez nem a, nem tudom, 111. emelet, ahonnan a kilátás kristálytiszta, hanem azért itt még a belvárosi hasonszörű házakra látunk rá. Minden esetre azt szeretném hangsúlyozni, hogy az alternatívákat másik oldalról is meg kell nézni. Ha itt most a, nem tudom, felszabadul Donovan Mitchell, aki szintén ilyen szempontból ugye egy rohadt jó fit lenne, tehát direkt olyan játékos mondok, akkor Donovan Mitchellért nem tud versenybe lenni a Clippers. Ha Donovan Mitchell személyesen azt mondja, hogy Los Angelesbe akarok kerülni, akkor se oda cserélik. Tehát, hogy a Clippersnek Hardenre volt puskapora, és nem másra. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy igen, Harden sérülékeny szintén, és hogy ez akkor nem segítette ezt a csapatot annyiban, mert 2 sérülékeny helyett már 3 sérülékeny kvázi sztárjuk van, ugye? Oké, értem, de Hardenre volt puskaporuk, és Harden illik oda. Tehát, hogy ha valamit lépni akarsz, és ezek mind összejönnek, akkor azt szerintem meg kell lépned. A másik pedig, hogy igazából a Clippersnek a védekezése, hogyha véletlenül egészséges egyszerre George és Kawhi, és ott van Zubac, akkor szerintem rendben lesz. Nem biztos, hogy mondjuk a régi fényében tündöklik majd, és top 5-ös, de hogy ők top 10-es védekezést akár Hardennen a pályán is képesek lehetnek összehozni, abban majdnem biztos vagyok. Az Elefant a porcelánboltban az a játékos, akit én, amikor még nem volt ott Harden, megvédtem, azt mondtad, hogy Westbrookkal, hát ez lehetetlen. Na, szerintem ez a mondat most válik igazán igazzá, mert én azt gondolom, hogy Westbrook már megint, már tavalyi idényben is megdicsértem, sőt, akkor te is, hogy azért sok mindent máshogy csinál, teljesen egyértelműen visszaállt egy ilyen negyedik, ötödik opciós szerepbe, és ezt idén is megtette, ráadásul egyáltalán nem játszott rosszul. Na most az látszik, hogy Westbrooknak ilyen szempontból kezd megjönni az esze, és megpróbálja a saját képességeit, ami még úgymond megmaradt, mert nyilván a régi Westbrookhoz már köze sincsen, a csapat hasznára fordítani. De hogy ez Hardennel a pályán hogyan lehetséges, és hogy az említett védekezést mondjuk ők ketten hogyan nem cseszik szét, azt már nem tudom elképzelni. Tehát, hogy most sokkal nagyobb elefánt lett a porcelánboltba szerintem Westbrook ezután a csere után, mint eddig volt.
Az a Westbrook szituáció is olyan, hogy az ember már így nem is beszél róla, mert elfogadta, hogy egyszerűen le kell csengeni annak a természetes folyamatnak, ami Carmelo Anthony-nál is lecsengett, és egyszerűen Westbrooknál ez még egy kicsivel lassabb valószínűleg, mert figyelj, ő tényleg...
Szerintem jobb úton halad, mint Carmelo, sokkal. Tehát belegondolsz, hogy igen. Években nézve.
De abszolút, de nyilván ez annak is köszönhető, hogy Westbrookot ugye nagyon sokat elkésztük, és lehet is szerintem szídni bizonyos dolgok miatt. Nem is elsősorban a pályán nyújtott teljesítménye miatt, mert az is időnként elég fafejű, de ahogy mindegy, nem kell belemenni, beszéltünk már nagyon sokszor, ez most nem annyira lényeges téma. Viszont ő mindenképpen egy olyan játékos, aki a pályán azért bizonyos feladatokban, bizonyos rész feladatokban talán így lehetne legjobban megfogalmazni, azért kihajtja belét. Tehát ő nem fog most már úgy védekezni, mint fénykorába, tehát egyszerűen ez nem fog megtörténni, de érthető is, hiszen 35 lesz, ugye. Viszont még mindig nagyon keményen pattanózik fizikailag. Ha nagyon sokat elkészítük, és ez tényleg elmondjuk mindig, akkor Westit meg kell dicsérni abból a szempontból, hogy ami a testzsír százalékát, az izomzatát illeti, ő gyakorlatilag pályafutása legelejétől kezdve kifogástalan állapotban van. Csávó még egyszer nem érkezett az edzőtáborba rossz formában ebből a szempontból. Tehát ő egy professzionális mentalitással rendelkezik, és belerakja egyszerűen a munkát mindig. Tehát van egy csomó minden, amit lehet szeretni a Westbrookban. A játékának bizonyos szegmensei soha nem ide tartoztak, és az teljesen egyértelmű, hogy ők nem tudnak Hardennel a pályán együtt létezni, és az is számomra teljesen egyértelmű, hogy Tyronn Lue ennek ellenére ugye a crunch time-ba sokszor azért be fogja őt rakni, és a play-offban is be fogja rakni valószínűleg ezt a négyes záró line-upnak sokszor, esetleg Zubac mellett, vagy Tucker mellett talán még inkább. Ugyanúgy valószínűleg Lue el fogja követni azokat a hibákat, amiket eddig elkövetett Russell Westbrookkal, tehát it is what it is, ahogy mondani szokták.
Megvédeném Lue-t eddig. Eddig nem követett el olyan nagy hibákat Russell Westbrookkal szerintem. Persze, mondhatjuk, hogy a crunch time-ban mit keres a pályán, de nem volt mindig ott, tavaly sem.
Az igaz. Mondjuk a play-offban szerintem túljátszott egy kicsit.
Igen,
de,
egy kicsit.
De nem volt más választás, ebben egyet értünk.
Igen, szóval majd most elkövetheti azokat a hibákat, amik Westbrook korábbi egyszerűen elkövetettek.
Igen, ez így pontos, ezt elfogadom.
Viszont beszéljünk arról, hogy ha mindenki egészséges, és most tényleg a playoffra koncentrálva, tegyük fel, hogy a playoffba teljesen egészségesen megérkezik ez a csapat, amire mennyi esély van, nem tudom, 25%, tehát nyilván ez egy 4-ből egyszer előforduló dolog. Abban az esetben szerinted ez a csapat, ez meddig mehet? Azért azt meg kell kérdezni, hogy mekkorát lépett előre contender státusz a Clippers, és én őszintén szólva, feltételezve azt, hogy Westbrook a padról jön, és nagyon keveset tölt Hardennel együtt a pályán, és feltételezve azt, hogy Tucker legalább a védekezését tudja hozni, azért én azt gondolom, hogy ez egy jelentős előrelépés lehet, és itt gyorsan azt is elmondanám, hogy a Clippersnél nem lesz olyan nagy probléma, hogyha Harden csak minden második meccsen hoz sztár teljesítményt a playoffba, vagy minden harmadikon. Ugye ezt láttuk a Philly-nél is. És azokat a meccseket konkrétan Harden egyedül megnyerte a Boston ellen, legalább kettőt. Szóval ezt azért ne felejtsük el, hogy amikor jó, akkor még mindig nagyon jó. Hogyha Hardennek gyengébb meccse van, hogy sokkal kisebb következményei lesznek, mint Philadelphiában voltak. Már csak azért is, mert itt tényleg van olyan opció, akinek odaadod, és pontot csinál, vagy asszisztot csinál, és majdnem azt mondanám, hogy két ilyen opció is van, de Paul George mondjuk, mondhatjuk azt, hogy secondary második számú ballhandlerként és irányítóként funkcionál majd ezek után a pályán, ami neki lehet, hogy még jobb lesz, mint ez, hogy állandóan a kezében van a labda, és ő a kvázi irányító Westbrook mellett. Szóval, na, összességében szerintem beszélhetünk előrelépésről, és azért bement a, talán a nem a legszűkebb, de majdnem a legszűkebb contender státuszba a Clippers. Tehát ilyen szempontból szerintem, ha azzal élünk, hogy mindenki egészséges, akkor meggyőzhetik magukat erről.
A végszóval teljesen egyetértek, hogy az biztos, hogy magukat meggyőzhetik erről, és valószínűleg már meg is győzték. Persze, hogyha a legjobb esetőséget nézzük, és mondjuk egy plafonról beszélgetünk, ennek a csapatnak a plafonja magasabban van, mint az előzőnek. Viszont nem tartom így se reálisnak azt, hogy ők igazi contenderje válnak bármely pontján a szezonnak. Nem hiszem, hogy elég jól fognak játszani ahhoz az alapszakaszban, hogy oda soroljuk őket, és nem gondolom azt, hogy elég egészségesek maradnak a playoffra ahhoz, hogy bármilyen igazi eredményt elérjenek, ami ennek a csapatnak ténylegesen eredménynek számít, ami mondjuk mi lenne egy konferencia döntő.
Minimum. Tényleg az a helyzet, hogy ez egészségesnek kell lenni, hogy ennek a csapatnak meglegyen az esélye.
Szerintem az esélye meglegyen, igen, de hogy az se feltétlenül elég. Tehát én alapvetően nem látom azt, hogy a legjobb Clippers is elég jó feltétlenül. Egyszerűen azért, ami viccesen kiraktam egy posztot, ugye Keleten-nyugaton Facebook oldalunkra, hogy ezzel a cserével egyértelműen a Clippers a legnagyobb esélyes a 2017-es bajnoki címnek, bajnokságnak, és hát nyilván vicceltem, de van benne szerintem igazság, hogy too little, too late.
Lehet, de én az biztos vagyok benne, hogy teljesen egészségesen senkinek nem okozna meglepetést, hogyha konferencia döntőig legalább elmennének. Nekem biztos nem, tehát én ezt reálisnak érzem.
Hát nem lenne minden idők legnagyobb meglepetés nyilván, mert akkor látnánk azt, hogy Kawhi még egyben tudott maradni egy playoffra, mert igazából ez az alapfeltétele, legyünk őszinték.
Persze.
De azon lamentálni amúgy, hogy milyen színű fekete, milyen árnyalat a feketének ez a ló, mert nyilván fekete ló kategóriába fogjuk őket berakni, szerintem akármi történik, hogy most a szürkéstől az éj feketéig hova esnek a skálán, hát szerintem nem az éj fekete közelébe. Még ha azt is nézzük, hogy egészségesek, ha megnézed ezt a mélységet, hány játékosok van, akit úgy igazán tényleg játszhatsz a playoffban? 7?
Igen, úgy körül. Tehát és akkor még Norman Powell-lel és a védekezésével jó fejek voltunk, de igen, nagyjából 7. Igen, szóval...
Nem kell mélynek lenni nyilván, tehát nem kell mélynek lenni feltétlenül, hogy a Denver Nuggets bebizonyította, csak ugye a többi contender csapatnál az életkor és a kilométer a lábakban nem egészen ott van, ahol a Clippersnél, hogy finoman fogalmazunk.
Igen, ez az, ami egyszerűen elképesztően aggasztó. Mindenesetre azzal a feltételezéssel, hogy végre egyszer egészségesek lesznek, amit nem mondom, nem tartok valószínűnek, azzal én jóval optimistább vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy itt most egy reális előrelépés történt, de ugyanaz a probléma továbbra is fennáll, tehát nyilván ezzel nehéz mit kezdeni. Osztályozzunk. Ha megengedett, kezdem a Filivel. Én azt gondolom, hogy muszáj néznünk azt is, hogy milyen az egész szitunak az optikája. Tehát itt gyakorlatilag arra gondolok, hogy ebből már nehéz volt jól kijönni, és mégis sikerült. Na most az, hogy Daryl Morey-ek ezt nem kommunikálták jól le Hardennel. Elég furcsa lenne, ha ezt csak Hardent neveznénk hibásnak, hogyha ő tényleg kapott egy ilyen hülye ígéretet, akkor azért ez Morey-ek hibája is. Tehát magyarán azért nyilván a Fili is sodorta magát ebbe a nehéz helyzetbe, amiből aztán nagyon jól jött ki. Úgyhogy így összességében 4/5 adnék erre a cserére, és lehet, hogy később kell ezt még értékelni, hogyha itt a kapott eszeteket tovább cserélik, és nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen irányba indulnak el, illetve kire fogják elhasználni vagy elszórni ezt a puskaport. Tehát oda én egy 4/5 tudok adni, a Clippersnek pedig... Most bevallom őszintén, szerintem jobb csere lett volna az, hogyha Terence ment, és egy darab elsőköröst küldenek. Tehát én azt gondolom, ez jobb csere lett volna, mert akkor ráadásul nem kell a teljes wingmélységüket is ugye kicserélniük, vagy elcserélniük, és hiába, hogy Covington már öreg, hiába, hogy Batum is öreg, hiába, hogy Morris hát éppen lefele megy a lejtőn, ezek közül a játékosok közül egy valószínűleg lett volna olyan jó formában a szezon végére, hogy ott legyen a rotációban, mármint a playoff rotációban. Na most Terence Mann is ott lesz, nyilvánvaló, de ő kvázi 3-4-est úgy fog játszani, hogy kényszerből. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább az 1-es-2-es Terence Mann, az, aki igazán jó teljesítményt tud nyújtani, azon a poszton most nem nagyon lesz rá szükség. Úgyhogy én még egyszer mondom, az nekem 5-ös lett volna, így egy 4-est adok a Clippersnek, mert amúgy élni kellett ezzel a lehetőséggel, ne felejtsük el, hogy Harden lejáró, hogyha nem jön be, akkor még mindig el tudják engedni, vagy valahogy tovább tudnak lépni, úgyhogy én így 4-5-5 és 4-est adok a két csapatnak.
A Sixers osztályozott a maximálisan egyetértek, mert leírtam pár órája a csoportban, hogy ez vagy 4-es, vagy 5-ös is akár. Nyilván attól függően majd, hogy a pikkek hogy néznek ki. Így most mai tudásunk szerint a 4-5-5 azt szerintem tökéletesen pontos osztályzat, hogy én is 4-5-5 adok neki. Én egyszerűen nem tudok a Clippersnek 4-est adni, még akkor sem, hogyha teljesen logikus, amit csináltak, és tényleg ez volt az egyetlen elérhető út arra, hogy a max potenciáljukat kicsit jobban felemeljék, maximalizálják, de... Én valószínűleg másképp építettem volna az elmúlt években ezt a Clippers-t egy kicsit, és szerintem elmulasztottak olyan játékosokat odavinni. Például Morris hosszabbítás szerintem idiotikus volt teljesen. Azt már lehetett tudni, hogy Marcus Morris nagyon, nagyon gyorsan és nagyon rosszul fog öregedni. Bátum nem volt rossz, tehát amit belőle csináltak és amit megtalálták, ő az egyetlen játékos, aki visszafelé is megy, aki szerintem a Sixers playoff rotációjába, ha nem is különbséget jelenthet, de ott lehet és nyugodt szívvel be tudod majd rakni. Morris, én abszolút nem játszottam egy playoff rotációban már, és ugye a Clippersnél se játszottam volna. Szóval 3/4, mert értem őket, és értem azt, hogy James Harden milyen játékos volt, és értem azt, hogy miért nehéz egy edzőnek, és a barátainak eltekinteni ettől. Meg amúgy tök jó, amit csinál a Clippers abban a szempontból, hogy mindenki kaliforniai. Tehát tényleg már csak DeMar DeRozanért kellene cserélni, és akkor meg lenne a teljes kaliforniai kezdőtös.
Hazaköltözne ezek... a fél liga.
Igen. Nyilván ezek a srácok kedvelik egymást, tök jó új stadionjuk van, milliárdos tulajdonos, aki szenvedélyesen szereti a kosárlabdát, tehát tök izgalmas ez az egész projekt, csak valószínűleg nem fog összejönni. Ez lehet.
Na jó, de nem értem a csereértékelésedben ezt a részt, tehát hogy oké, valószínűleg nem fog összejönni, de akkor ezek szerint minden, ami nem az azonnali robbantás, az 3/4 vagy lejjebb? Mert mondom, amúgy, ez volt a legjobb lehetőségük.
Igen, egyébként én nem állok messze ettől a mentalitástól, szerintem, amit mondasz, hogy nálam valószínűleg igen, minden, ami nem robbantás, az, ha csak nem egyértelműen egy azonnali instant contendőrét tesz, nehéz értékelni. Nyilván főleg olyan csapatoknál, amelyeket már robbantanék. Tehát én a Clippers-t már igazából 2 éve robbantanám. De nyilván nem lehet, mert ugye nincsenek nálad a píkek. Tehát én értem, hogy ez egy nehéz szituáció. De ettől még azért, mert az egyébként szerintem nem ideális helyzetbe, úgymond tényleg mondhatjuk, és ezzel talán egyetértesz, hogy belekényszerültek abba, hogy cseréljenek egy James Hardenért, és én azt erre nem tudok adni egy 4-est, hogyha az évek során ide jutsz, hogy cserélned kell, és tényleg emellett érveltünk, hogy kell azért a James Hardenért, aki borzasztó teljesítmény nyújt már a playoffban, egyre sérülékenyebb, és mégis tényleg meg kell győzned magad arról, hogy ő kell neked. Tehát ez valahogy nekem nem áll össze ez a 4-es. Ebből a szempontból.
Értem, tehát itt visszamenőleg mondott, csak ezzel meg nekem az a gondom, persze megértem az érvelést, hogy ez nem lehetett azért így előre látni, hogy Kawhi tényleg gyakorlatilag porcelánból van.
Nyilván, persze.
Azt, hogy tehát ugye Paul George
is lassan már porcelánból van igazából.
Igen, tehát nehéz volt ezt azért így előre látni, amikor ez a projekt elindult, akkor azért nem azt mondták magukban, hogy hát itt ez a két porcelánbábú, akkor leigazoljuk őket, aztán meglátjuk, mert ha ezt mondták volna, akkor sokkal jogosabbnak érezném a kritikádat.
Teljesen igazad van, de hogy attól még, tehát egy ponton viszont már leírhattad volna a veszteségeidet, és az a pont szerintem 2 évvel ezelőtt jött el.
Aha.
Tehát mióta megy a Clippers projekt? 5 éve?
2019, 4 éve.
4 éve megy a Clippers projekt. Szerintem az első 2 év után, ugye 19-20-20-21, ott kellett volna valószínűleg leírni a veszteségeidet, és mondom, én már a Morris szerződést adtam volna oda neki, nyilván nem kell egyetértenünk, de
ezzel teljesen egyetértek, az egy nagyon rossz húzás volt, igen, de minden esetre belekényszerültek, az kétségtelen, és nem igen hiszem, hogy bárki olyat hozhattak volna a meglévő eszetekkel, ami jobb, mint Harden, szóval részemről inkább innen megy a 4-es. Én mondom, én Tenancement elcseréltem volna, és tudom, hogy ezzel sokan nem értenek egyet, de szerintem sokkal inkább.
A Clippers jövőjének szempontjában valószínűleg jobb lett volna, igen. Mert a legnagyobb esély nyilván arra van, hogy nem nyernek bajnoki címet sehogy sem a következő pár évben, és akkor a közeljövőd, vagy az utána kezdődő közeljövőd jobban be lett volna biztosítva, mint így. Így gyakorlatilag.
Figyelj, most 29-ig, hát, ha az a pick swap tényleg 29-es, akkor 29-ig nincsen kontrolljuk a saját pickjük fölött. Mindjárt leteszem én is 3/4-re, csak ezért. Te a múlt, én meg a jövő miatt.
Igen, amúgy közben Gyuri, ami alatt veszik fel az adást, majd Gyuri barátunk posztolta a pontos részleteket, szóval a Clippers a 2027-es első körösét swappal küldi az Oklahomának, és így tudja az OKC a védett 26-os első körösüket odaadni a 76ers-nek. A Clippers pedig a 24-es és a 29-es második körösüket küldi még.
Hú. Oké, túl vagyunk ezen a cserén, meglátjuk, hogy működik majd például Hardennel a Clippers, és meglátjuk azt is, hogy Daryl Morey hogyan keveri tovább a kártyákat. Minden esetre Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál ebbe az Emergency Podcastbe.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok velünk, örülünk, hogyha egy kicsit így tudunk mi is vitatkozni, vagy nem teljesen ugyanazon a véleményen vagyunk, de annak is, hogyha ti, és nyugodtan írjátok le a véleményeteket Facebook posztjaink alá, és természetesen tartsatok velünk a továbbiakban is, hamarosan felfedjük, hogy szerintünk kik lehetnek az idején kiugró játékosai olyan szempontból, hogy akik bekerülhetnek a rotációkba, tehát most nem a sztárokról fogunk beszélni, hanem inkább azokról a játékosokról, akik most tűnnek majd fel, mint NBA rotációjátékosok, és ahogy utaltam rá többször is, a cserepiaci körkép is hamarosan jön. Úgyhogy lesz miért velünk maradni a következő hetekben is, addig is minden jót nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.